Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket Isten tiszteletünk kezdetén, a 30. Zsoltár első verszakát énekeljük. A 30. Zsoltár első verszaka így kezdődik: dicsérlek, Uram, tégedet, mert te megtartál engemet. Dicsérjük tovább Istenünket, imádságként énekeljük a 394. dicséretnek az első három versét. A 394. dicséret első verse így kezdődik: térj magadhoz, drága Sion. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, ennek az éneknek mélységét, azt, hogy leírja életünk igazságát, hogy bármennyire is megrémítenek sokszor mindazok, amik velünk történnek, bármennyire úgy tűnik, hogy elfordulsz tőlünk, pedig keresünk, hogy hol vagy, de nem találunk. Az életünk nem dőlhet el, nem eshet olyan mélyre, hogy elveszen az, amíg te kinyújtod a kezedet és megtartasz minket. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki elé hozhatjuk az örömöket, de hozhatjuk azokat a bánatokat is, amikre nem találunk válaszokat. Úgy jöhetünk eléd, ahogy vagyunk, és nem kell semmit szépítenünk, nem kell semmilyen kirakatot éltetnünk, hanem úgy szeretsz minket, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy nem csak az életünk magasságaiban, nem csak a sikereinkben, hanem a kudarcunkban, a fájdalmunkban is ott vagy velünk. És minél inkább fáj, annál inkább ölelsz minket. Arra kérünk téged, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is mutasd meg, te mennyei atyaként szeretsz minket, hordozol bennünket, és úgy emelsz, úgy tartasz, mint édes gyermekeidet. A te közelséged így gyógyítson minket, így emelje lelkünket, így teremtsen új erőt bennünk, mert arra van szükségünk, hogy te átölelve elmondd azt, amit gondolsz rólunk, amit elkészítettél a mi számunkra. Így hadd kérjünk most különösen is, lelked ereje, tisztasága, jöjjön közénk, és szóljon a te igéd mindannyiunk lelki épülésére. Megvált Úrunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Az élő Istennek üzenetét, testvérei, Mózes első könyvének 37. részéből olvasom válogatott igeverseket, tekintettel a hosszabb igerészre, ülve hallgassátok meg Istennek igéjét. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Jákob ekkor ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legelnek, gyere csak ide, elküldelek hozzájuk. József ezt felelte neki: itt vagyok. Az apja ezt mondta neki: eredj és nézd meg, hogy jól vannak a testvéreid és a nyáj. Aztán számolj be nekem. Amikor táborról meglátták, még mielőtt közelükbe ért, megegyeztek egymás között, hogy megölik őt. Ezt mondták egymásnak: nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, vadállat ette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, ki akart őt menekíteni a kezeik közül, ezért ezt mondta: ne üssük agyom. Majd ezt mondta nekik Rúben, ne öntsatok vért, dobjátok bele a kútba, itt a pusztába, de ne emeljetek rá kezet. Így akarta kimenekíteni őt. Amikor József odaért a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, amely akkor is rajta volt. Aztán fogták és bedobták a kútba, a kút éppen üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Egyszer csak föltekintve látták, hogy egy izmáli karaván közeledik Gileát felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amelyet Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket, és elföldeljük a vérét. Gyertek, adjuk el az izmálitáknak, de ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban mindnyájani kereskedők mentek arra, és felhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszagadta a ruháját, visszatért a testvéreihez, és ezt mondta, nincs meg a gyerek, jaj, mi lesz velünk, hová legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Aztán elküldték a tarka ruhát. Elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk. Nézd meg jól, a fiad ruhája ez. Ő felismerte, és ezt mondta. Az én fiam ruhája ez. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Kedves testvéreim, a sorozatunk első két alkalmával arra a kérdésre kerestük a válaszokat, hogy mit tervezhetünk mi önmagunk életével, tervezhetünk-e egyáltalán valamit reálisan. Akik itt voltatok, tudhatjátok, akiknek esetleg új lesz a bevezető, azoknak ajánlom, hogy a Facebook oldalunkon, ha érdekli őket, nézzék, hallgassák végig ezt az egész sorozatot. Messziről indultunk, hiszen ahhoz, hogy ezt a kérdést alaposan és mélyebben körbejárjuk, mint ahogy szoktuk, meg kellett vizsgálni József születésének előzményeit. Megállapítottuk, hogy Jákob egy olyan átkos atyai örökséget ad tovább a gyermekeinek, ami megalapozta a család tragédiájának végkifejletét. Hiszen ő is becsapta annó Ézsaut, az apját, ő is összeveszett úgy a bátyjával, hogy évekig nem beszéltek egymással, sőt gyűlölték egymást, a fiai azt az apai mintát örökítették tovább, amit ő élt meg az előzményekben. Azt az átkos örökséget, amelyet kimondtuk, nagyon-nagyon nehéz generációkon keresztül is megszakítani. Aki igazán megváltoztathatta volna ennek az egész esemény sorozatnak a végkifejletét, azt is kimondtuk, maga Jákob volt. Hiszen ő már tudta akkor, milyen az Istennel megküzdeni, tudta, milyen, amikor az Isten megáldja, tudta, milyen az, amikor az Isten megtöri az életét, tudja, milyen az, és tudta, milyen az, hogy milyen, amikor Isten és ember előtt egy bűnt el kell rendezni, ennek a rendezésnek mi az útja, Jákob mindent tudott elméletileg, és az életében gyakorlatilag is, csak nem tanította meg rá a fiait. Úgy gondolta, majd az események megoldják önmagukat. Másodszor arra figyeltünk, hogy az életünk tervezésének lehetőségeit milyen elképesztő módon szűkíti be az életünkbe, ahogy megyünk előre az életkorba. Talán emlékeztek rá, hogy az első időszakról mondtuk ki azt, hogy akkor még az ember tud tervezni. Tele van álmokkal. Aztán, amikor eljön az a korszak az életébe, hogy stagnálnak bizonyos olyan dolgok az életébe, ami már beszűkíti az életterét, akkor az embernek nagyon kis lehetősége van arra, hogy valamit kardinális kérdésekben tervezzen és döntsön. Talán emlékeztek, ilyen példákat hoztunk. Ugye mennyire meghatároz, milyen családba születtél? Mi lett a szakmád? Mit tanultál? Ki lett a társad? Hány gyereked lett? Milyen egzisztenciád van? És a választási lehetőségednek a tere, a spektruma annyi marad. Hova mész nyaralni? Milyen autót veszel? Melyik katalógusból nézed ki a ruhádat? A hétköznapok kis dolgaiban dönthetsz. Azért mondtuk ki, és húztuk alá, hogy nekünk hívő embereknek fontos időben megértenünk Isten rólunk eltervezett akaratát, hogy nehogy az általunk felépített, stagnáló életünk legyen az akadálya annak, mert már nem tud megvalósulni. Ilyenkor éljük át azt, hogy tör és formál bennünket az élet, a sors, az Isten, ki hogy hívja, ki hogy gondolkodik róla. Próbál bennünket az Úristen valahogy visszaterelni arra az útra, amin eleve járnunk kellene, és az ember áll, néz, és nem érti az életét, közben semmi más nem történik, csupán csak annyi, hogy az Isten próbálja igazgatni, reparálni, újjáteremteni az életünket, hogy rátalálj végre arra az útra, amelyikben boldog vagy, amelyikben kiteljesedhetsz, amelyik úton áldás lesz rajtad. De ez mindig fáj. Ez mindig nagyon fáj. Ha egy új témát hozok elétek, amivel szeretnék még mélyebbre menni ennek az egész családnak, az életének, történetének elemzésébe, és még mindig nem szeretném ennek a nagyon mélységét, feszültségét feloldani. Egy olyan témát hozok elétek, ami azt gondolom, hogy mindenkit érdekel, hogyan lát bennünket a világ, hogyan ítél meg a környezet, mit mondanak rólam, és ne is mondd azt, amit én is oly sokszor mondtam, mert nem igaz. Engem nem érdekel, mit mondanak rólam az emberek, ugyan már. Mindenkit érdekel. És természetesen nem kerüljük ki azt a kérdést sem. Hogyan lát minket az Isten? Testvéreim, azért fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert a történetből az is kiderül, hogy a történet szereplőinek, Józsefnek, a testvéreknek, az apának többször is lett volna lehetőségük, hogy ezt a drámai végkifejletet megváltoztassák. De nem tették. Többször lett volna lehetőség arra, hogy ezt az óriási kálváriát, amit végigél ez a család, ne kelljen végigélni. Mondjuk ki, nem kellett volna Józsefnek a kút mélyére kerülnie. Jákobnak nem kellett volna abban a hitben élni évtizedekig, hogy meghalt a fia. A testvéreknek nem kellett volna bűntudattal élni az életüket. Mit akartak elkövetni? Akkor miért történt ez így? Miért történik ez így sorra a mi életünkben is? Pedig az Isten, bocsánat a szóért, szó szerint tolja elénk a felkiáltó jeleket. És olyan, mintha semmit nem vennénk észre belőle. Pedig és itt az elején hadd hozzak egy ellenpéldát, egy pozitív példát. Emlékeztek Jónás történetére. Van egy ninivei nagyvárosnak, van egy királya, aki életében nem hallott az élő Istenről. Teljesen más kultúrában él, és megjelenik egy torzomborz ember, és azt mondja neki, te király, 40 nap is elpusztul a városod. 40 nap is elsöpör az Úristen a föld színéről. És képzeljétek, hogy ez az ember hallgat rá. Gondold végig, ha mondjuk alsős középpontjában megállna egy ember, és elkezdené ezt mondani, hogy 40 nap is elpusztul alsős. Mindenki azt mondaná, arra el lehet vonulni. Ez az ember úgy figyelt rá, hogy megváltoztatta a történelem eseményeit. Megfordult a világ. Nem az történt, aminek történnie kellett volna. Értitek, milyen tétje van? És mindez csak azért, mert ő időben észrevette a jeleket. Gondoljuk hát végig, a saját életünket is nézve, három szempontból ezt a történetet. Hogyan látta ezt az egészet az apa, főleg József életét? Hogyan látták egymást a testvérek, és végül hogyan nézte mindvégig ezt az egészet végig az Isten? Jákobról azt olvashatjuk, testvéreim, hogy minden fiánál jobban szerette Józsefet, mert öreg korában született. És erre mondhatnánk kapásból azt, sőt, talán mindenki ezt mondja, ugyan már, ez egy emberi gyengeség. Tudjuk nagyon jól, akinek több gyereke van, azért valljuk be őszintén, mindig van egy legkedvesebb, nem? A legkisebb, neki többet megengedünk. Mindenkinek van egy olyan unokája. Persze törekszünk, hogy ne így legyen. Aki odabújik az ölemben, akkor elolvadok. Hát ez egy emberi gyengeség. De nem az. Nem csak az a baj, hogy Jákob a megkülönböztetett szeretetét nem normálisan élte meg a fiai felé, hanem, hogy tudjuk, egy tarka ruhát csináltatott neki, nem véletlen, ugye? Mit tépnek le róla? Hát pont az. Hanem Jákobnak az lett volna a dolga, hogy ő reálisan lássa, főleg Józsefet. Elkövet egy óriási hibát. Nem ülteti le a gyerekét, és nem mondja el neki. Fiam, az az ajándék, amit az Istentől kaptál, téged kötelez. Kötelez arra, hogy alázatosan, bölcsen, másoknak szolgálj vele. El kellett volna neki mondani, hogy József, mindezt nem azért kaptad, mert cifra ruhát van. József, mindaz, ami ér téged, az azért van, és azért lesz, hogy Isten alkalmassá tegyen téged a maga akaratának beteljesítésére, de ha te nem leszel ilyen. Akkor az Isten törni fog. És tudjátok, testvéreim, nem tudom megállni, hogy ne mondjam, magam is gyakorló apaként. Gondold végig a gyerekeid életét. Gondold végig azt, amikor neked szülőként, apaként, anyaként, nagyszülőként azt kellett volna tenned. Leülteted a gyerekedet és elmondod. Fiam, az életedet, lányom, az életedet azért kaptad, hogy szolgálj vele. Biztos voltál már te is úgy, hogy visszatekintve rájöttél, nézve a gyerekeid életét, a magad életét, hogy de jó lett volna, akkor szólok. De jó lett volna, akkor leültetem. De jó lett volna, akkor nem alkuszom meg, és nem maradok csöndbe. Ismerősek ezek? Jákobnak le kellett volna ültetni a fiát, a gyerekeit, és azt mondani, nézzétek, az én életem elbukott. Ugyan ebbe a hibába estem bele. Évtizedekig nem beszéltem a testvéremmel. Becsaptam az apámat, csaló lettem. De van egy másik út. Van egy másik út, amiből ki lehet jönni. Még ebből a mélységből is ki lehet jönni. Van egy Isten, aki képes lejönni az égből és veled küzdeni. Képes meggyőzni téged, hogy áldj meg, hogy megáldalak és áldást leszel. Ő a könnyebbik utat választotta. Testvéreim, hadd mondjam ki, amíg előtte vagy ezeknek a lehetőségeknek. A gyereked, az unokád, és nem tudom én kinek az életében. Soha ne válaszd a könnyebbik utat. Mert annak mindig ára lesz. Nem állítja le, nem kéri számon Józsefet. Amikor az álmairól beszél, akkor leginkább önmagát nézi. És ezzel ő alapozza meg a tragédiát a családban. Hogyan látták egymást a testvérek? Félelmetes még kimondani is, nem? A gyűlölet szemüvegén keresztül. A gyűlölet. Felolvastam a múltkor is, most nem tettem. Annyira gyűlölték, hogy egy jó szót nem tudtak hozzászólni. Testvéreim, azért feszítem ennyire a húrt, hogy rádöbbenjünk arra. Mindez idáig nagyon-nagyon hosszú út vezetett. Mint ahogyha megnézzük bármelyik családnak a tragédiáját, egy emberi élet tragédiáját, szinte majdnem mindig hosszú út vezet odáig. Sokszor beszélünk erről, ám ilyen konkrétan nem. Hogy jut oda el egy ember? Megszületik benne a gondolat, és már nem csak a gondolat, hanem a tett is. És olyat tesz, ami elfogadhatatlan. Hiszen ezek meglátják messziről a testvérünket, és ez jut eszükbe, hogy öljük meg. És nem érted, hogy egy ember, aki eddig normális életet élt, hogy lép ki ennyire önmagából? Hogy dobja el az életét, a családját? Hosszú úton megy, és egyetlen egy valaki sincs, aki úgy állítana elé felkiáltó jelet, hogy elmondja, van egy másik út is. Hogy látják egymást a gyűlölet szemüvegén keresztül. És hiába adja az Isten a felkiáltó jeleket, nem figyelnek rá. Hát akkor nézzük, hogyan látja ezt az Isten, ezt az egészet. Egy szóval, hadd foglaljam össze, szomorúan. Fájdalmas szívvel. Szomorúan. Hiszen érthetetlen, hogy jutott el ide ez a család? Az ígéret gyerekei. Azok az emberek, akik tudják, hogy van egy élő Isten. Azok az emberek, akik átélték, megtapasztalták, hogy az Istennek van egy megtartó kegyelme. Hogyan látja ezt az egészet? Úgy, hogy ez az egész család, úgy, ahogy van. Alkalmatlan arra, hogy Isten megáldja őket. Megtöri Józsefet a nagyképűsége miatt. Megtöri a testvéreket, és Jákob sem maradhat ki. Félelmetes volt ám végig gondolni, és nem tudom, van-e ilyen a családban, vagy van ilyen ismerősöd, de elképesztő, amikor az ember előtt ez kinyílik, és azt látja, hogy egy családnak az élete miért jutott el odáig, ahova eljutott. És ilyenkor nekiállnak emberek mondani mindenfélét, és mindenbe kapaszkodni, hogy azért, mert ő ezt csinálta, azért, mert akkor ez történt, mert én így reagáltam, és közben nem erről szól az egész. Az egész arról szól, hogy annak a családnak az élete Isten által megáldottá tud lenni, vagy marad áldatlan. És te, aki most itt vagy, és hallgatod ezt az egészet, meggyőződésem, hogy azért vagy itt. Mert a te családodban neked kell lenni a felkiáltóján. Neked kell lenni annak, aki megmutatja, van egy másik út. Neked kell a negatív folyamatokat megváltoztatni. Te vagy az az ember Isten szemébe, aki ezt az egészet, amiben vagytok, képes vagy megfordítani. Mert az Isten úgy lát bennünket. Úgy lát téged is, engem is. Hogy ő azt szeretné, hogy mindaz, amit elkészített számotokra, amit elkészített Józsefétnek, azt egyszerűen átadhassa, odaadhassa, azt megéljétek együtt, hogy olyan örömmel boruljatok szeretettel egymás nyakába, ahogy majd hosszú-hosszú évek után ez a család egyszer megteszi. De mondd meg, miért kell ekkora árat fizetni érte? Hát ezért szomorú az Isten. Szomorú, és csak egy dolgot tud tenni. Unjol bele mindig az eseményekbe, ezek végül legalább odáig el ne jussanak, hogy egymást valóban kinyírják. Szerintetek miért pont egy száraz kút volt ott, ahova Józsefet bedobják? Szerintetek miért előzte meg a rabszolga kereskedő karaván a testvéreket? Szerintetek Jákob miért csak egy véres cifferuát kapott, és nem egy testet? Mert van egy Isten, aki a legmélyebb emberi sorsok életeknek kút mélyén is ott van, és fordít egyet, hogy ne legyen még nagyobb a dráma. Tudom, hogy nehéz ezt látni, amikor kút mélyén vagy, amikor rólad szedik rá a ruhát, amikor téged adnak el rabszolgának. De tudd, az Isten reálisan lát téged. Olyannyira, hogy tudja nagyon jól, hogy az életedről eldöntött áldás, még a te bűnöd, az én bűnöm, a mi bűnünk miatt sem veszhetel végleg. Gondold végig, most jelen helyzetedben, hogyan látja Isten a családodat? Szomorúan, vagy örömmel a szívében? Ezeknek az embereknek rá kell jönniük, igaz, erre a felismerése meg évtizedeket kell majd várni, hogy mindenki hibázott. Mindenkinek a bűne benne van, és rá kell jönniük évtized múlva, hogy egyedül az Úristen kegyelme tartotta meg őket, hogy a kútban nem volt víz, hogy a kereskedők hamarabb jöttek, és Jákob csak egy ruhát kapott. Mert ha nem így lett volna, akkor nem lett volna más a végkifejlet, mint amit ők elgondoltak. Hadd fejezzem be ma azzal, tele van az életünk felkiáltó jelekkel, csak az a kérdés, észrevesszük-e őket? Tudnak-e ezek a jelek út közben józanítani, megállt parancsolni nekünk? Hanem akkor lesz kálvária. Ám annyit hadoljak fel ennek az egésznek feszültségéből, hogy később majd kiderül, ahogy ismerjük is a történetet. Isten ugyan mindenkit megjárat, de senki nem vészel. Mind Jákob, mind a testvérek, természetesen József is, a legvégén megértik. És ez nem azért történik, mert a Biblia tele van happy enddel, hanem azért, mert akkor válnak alkalmassá arra, hogy felismerjék Isten szabadító kegyelmét, amely értük munkálkodott mindvégig. Te, a családod, mi, a gyülekezetünk, ne fizessen ilyen nagy árat, mint amit Józsefék kifizettek. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy minket is te őrzöl meg. És a mi életünk útjának mélységében ott sincs víz. Mindazt, amit önmagunk életével, bűnös fejjel eldöntöttünk, rosszul döntöttünk, ami a múltból kísért bennünket, azt mind te képes vagy eltörölni és velünk újat kezdeni. Te vagy az, aki a lelkünk sebeit meg tudod úgy gyógyítani, hogy tudjunk tiszta szívvel örülni annak, hogy van egy Jézus Krisztusunk. Van egy olyan golgotai keresztünk, amelyhez mindenkor, bármilyen időben, bármilyen lelki állapotban, bármilyen mélységgel mehetünk. Mert ott van a megújulás forrása. Köszönjük, hogy megőrizted ezt a családot. És köszönjük, hogy az a célod, az az akaratod, hogy minden mélységünkön túl a mi életeinket, otthonainkat is így őrizd. Tégy bennünket alkalmas szülőkké, hogy tanítsuk gyermekeinket, unokáinkat a te utadra. Add, hogy tudjuk elengedni személyes fájdalmainkat, letenni bűneinket, hogy új szívet adhass nekünk. Így készíts bennünket. Hadd tudj ránk találni, és átölelni minket. A megváltó Krisztus Jézusért kérünk. Add, hogy ez így legyen az életünkben. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. És mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Vasárnap megszokott időben, 11 órakor tartjuk Isten tiszteletünket, párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet is. Hirdetem az érintetteknek, hogy augusztus 31-én 18 órakor lesz az Endrődi Sándor Református Általános Iskolánk tanémító ünnepi Isten tisztelete itt a templomba, akit érint, akit érdekel, tehát 18 órakor 31-én lesz a tanémító Isten tisztelet. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten szombaton, 4-én esketünk itt a templomba, méghozzá Bróz Zoltán és Vice Anna Mária testvéreinket fogjuk összeadni, és az Isten áldását kérni az életükre szeptember 4-én 15 órakor, a jelenlévő őromanya nevében is, és a család nevében is. Szeretettel hívják a gyülekezet tagjait, akik szívesen eljönnének, hogy együtt ünnepeljenek családdal, tehát Vice Anna Mária és Bróz Zoltán szeptember 4-én 15 órakor tartja itt az esküvőjét. Isten tiszteletünk végén, testvéreim, az áldás vétele előtt a 462. Ja, bocsánat, még egy fontos dolgot hadd hirdessek. Jövő héten vasárnap Sipos Csörsz Csanád egyházmegyei helyettes lelkipásztor fogja hirdetni az igét, hiszen jó magam is ott leszek ezen az esküvőn, családommal együtt. És utána való héten pedig 12-én, mivel nem lesz módom hirdetni a gyülekezetnek, most szeretném elmondani, Tóth Vázsonyban lelkész választói egyház községi közgyűlést kell vezetnem 12-én, ugyanúgy Sipos Csörs Csanád nagy tiszteletű úr lesz körünkben, és hirdeti majd Isten igéjét. Záró énekünk a 462. dicséret. A 462. dicséretnek mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.